Kedves hallgatóink, Anyanyelvi Szabad Egyetem címmel előadás sorozatot indított a Magyar Nyelv Múzeuma az Anyanyelv Ápolók Szövetségének támogatásával. Az esemény sorozaton fiatal tudósok tartanak nyelvtudománnyal kapcsolatos előadásokat az érdeklődő közönségnek, a Szabad Egyetem programjáról, illetve a Betűvetők Országos Szépíró versenyről Nyíri Péterrel, a nyelvmúzeum igazgatójával beszélgetünk, a riporter Jászter Beáta.
A Magyar Nyelv Múzeuma idén ünnepli 15. születésnapját, jól bejáratott programok vannak, kiváló pályázatok, nagyon szép versenyek, amelyek a 15 év alatt közkincsé váltak, és nagy érdeklődésre tartanak számot mind a mai napig. Most az éven elindult az Anyanyelvi Szabad Egyetem is. Milyen céllal szervezte ezt a múzeum? Milyen előadásokat hallhatunk? Milyen előadókkal találkozhatunk?
Anyanyelvi Szabad Egyetem a címe ennek a sorozatnak, és az Anyanyelvápolók Szövetsége támogatásával, Magyar Nyelv Múzeumával együttműködve szervezzük meg. Ugye a szellemi műhelyünk itt is akcióba lendült, mindig azt mondjuk, hogy szellemi műhelyről is beszélünk, amelynek része a Kazinczy Ferenc Társaság és a Magyar Nyelv Múzeuma mellett, vagy éppen az Anyanyelvápolók Szövetsége. Sok motivációja volt ennek a sorozatnak, az a lényege, hogy minden hónapban kínálunk egy nyelvészeti nyelvtudományos előadást a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban. Az egyik motiváció az volt, hogy helytörténeti, történelmi vagy irodalomtörténeti és egyéb előadásokat a Sátoraljaújhelyi Város lakói vagy a környékbeliek hallanak, de nyelvtudományos előadásokat kevésbé, nekünk pedig szakmai körünkbe tartoznak olyan előadók, szakemberek, akik tudnak élvezetes stílusban kortárs témákat feldolgozva szólni, például a fiatalokhoz is. Azért mondtam azt, hogy kortárs témát, mert arra kértük az előadókat, hogy olyan témákat hozzanak, amelyek elsősorban nyelvhasználati témák, amelyeket szívesen fogadnak a fiatalok, amelyek közel állnak az ő világukhoz, akár a digitális szövegolvasás stratégiájáról, akár sorozatok nyelvéről, vagy helyes szabatos megszólalásról hallanak, mindenképpen nyelvhasználati témát kértünk. Az egyik motiváció az volt, hogy a helyi közönséget, a fiatalokat és a felnőtteket is megszólítsuk nyelvtudományos témákkal, bemutassuk a nyelvtudomány legújabb eredményeit, ezekről talán kevésbé hallanak. A másik indítatója ennek a sorozatnak az volt, hogy az Anyanyelvápolók Szövetsége minden évben kiosztja az úgynevezett Deme László díjat. Egy 40 év alatti fiatalt díjban részesít, ez pénzjutalommal is jár, azért, hogy elismerje egy részt az eddigi teljesítményét a nyelvész fiatalnak, másrészt pedig ösztönözze a további munkára, és ösztönözze arra, hogy bekapcsolódjon az anyanyelvápoló tevékenységbe. Nyilván azt kaphatja meg ezt a díjat, akinek van anyanyelvi közművelődési teljesítménye, de arra ösztönözzük ezzel a díjjal, hogy folytassa a közművelődési anyanyelvápoló tevékenységét. És hát az a célunk, hogy a Deme díjasokat még hatékonyabban bevonjuk a közművelődési munkába, és arra kérjük őket, hogy bizony járják az országot, és az Anyanyelvápolók Szövetsége munkájába bekapcsolódva tartsanak előadásokat is. Nekünk ebben a sorozatban 4 előadónk van. Az első előadó Toma Kornélia volt a Tokajhegyalja Egyetem intézet igazgató docense. Ő nem Deme díjas, de fontosnak tartottuk, hogy megmutassuk, hogy itt helyben, a környéken is vannak nagyszerű szakemberek, nyelvészek is. Toma Kornélia bemutatkozott az első előadással, de a másik 3 előadó, Sirmanita a Szegedi Egyetemről, Bárt M. János az ELTE-ről, és Gonda Zsuzsa talán ő az ELTE-ről, Deme díjasok, tehát ezzel ösztönözzük őket arra, hogy hajrá, a Deme díj fejében is ellenében kapcsolódjanak be a szövetség munkájába. És a harmadik indítatás, az pedig, ha úgy tetszik, akkor geopolitikai indítatás. De arról van szó, hogy az Anyanyelvápolók Szövetsége jelenleg Budapesten van, és vannak budapesti események. Noha azért el kell mondanunk, hogyha valakik, akkor az Anyanyelvápolók Szövetsége tagjai tudják, hogy Kárpát-medencében kell gondolkodnunk, és versenyekkel, táborokkal, pályázatokkal azért bejárjuk az egész Kárpát-medencét. De mégis sok rendezvény van. Budapesten nagy rendezvények is vannak, és fontos, hogy ezeknek a rendezvényeknek legyenek vidéki tükrei, és hol máshogy lehetne az egyik ilyen vidéki tükör, mint éppen Széphalmon a Magyar Nyelv Múzeumában, a nyelvünk közgyűjtemény és közművelődési otthonában. Tehát ez volt a motiváció, hogy kínáljunk nyelvészeti előadásokat, megszólítsuk, és munkára ösztönözzük, vagy hívjuk a demedíjasokat, és aztán, hogy vidéken is legyenek az Anyanyelvápolók Szövetségének eseményei, a táborokon, versenyeken, pályázatokon túl. Így indult meg ez a sorozat, és aztán jönnek sorban a nyelvhasználati témák. Toma Kornélia tanárnő a válogatás és elrendezés témájában szólalt meg, hogy hogyan tudunk megszólalni az adott beszédhelyzetnek, a szituációnak megfelelően, ahhoz hogyan tudjuk kiválogatni a megfelelő szó kincsrészt, vagy éppen a stílust hogyan tudjuk megválasztani, mert hogy ahogy a mindennapokban sem megyünk el, hogy ez a klasszikus, már közhelyes vagy triviális példa, hogy egy színházi előadásra nem megyünk sport ruházatban, úgy a nyelvhasználatunkban is meg kell válogatnunk a beszédhelyzetnek megfelelő stílust. Csirmanita tanárnő Szegedről a szabályos társaság és szabálytalanságairól beszélt, arról, hogy ugyan vannak kritériumai a szabályos társalgásnak, hogy ne beszéljünk túl sokat, keveset, hogy a témához kapcsolódjunk, és így tovább, ezek az úgynevezett Rice-i maximák, de mégis a mindennapokban ezektől, a szabályoktól olykor eltérünk. Ő reklámok és sorozatok bemutatásával igazolta, hogy mikor és milyen módon, vagy miért térünk el a mindennapi nyelvhasználatban a szabályosnak tekintett nyelvhasználati formáktól. Aztán Bártem János tanár úr a nyelvjárásokról beszélt, és aztán Gonda Zsuzsa tanárnő a digitális szövegolvasás stratégiáiról, hiszen a fiatalok benne élnek a digitális világban, ott sok mindent olvasnak, többnyire röviden, mégiscsak sok szöveggel, egyenetlen színvonalú szövegekkel találkoznak. Fontos, hogy tudjanak valamit arról, hogy hogyan érdemes ezeket a szövegeket olvasni, hogyan lehet például eldönteni, hogy a szövegnek mekkora a valóság tartalma.
Kialakult a Betűvetők szépíró verseny döntős csapata, nagyon szép hagyomány már a múzeumban. Ez a verseny mikor is és milyen céllal született?
A Magyar Nyelvmúzeumában mi a hagyományos kommunikációs formákat részesítjük előnyben. Mindig elmondjuk, hogy nagyon fontos a beszélgetés, történetmondás, az egymásra figyelés, és például a kézzel írás, mert hogy az érzelemnek, gondolatnak, ami szellemi valónknak másképpen tárgyasítása a kézzel írás, mint a géppel írás. Mondom, múltkor gondolkoztam azon, hogyha leírunk a számítógéppel, a billentyűzettel egy A betűt, vagy egy B betűt, akkor az a világ mindentáján ugyanolyan lesz, ha mondjuk Times New Roman betűtípussal írjuk, ellenben a kézzel írásban ott van a lelkünk, ezért szoktuk mondani, hogy például a szerelmes levél, az tárgyasított szívdobbanás, próbáljuk ki újra, hogy írunk. De nem csak szerelmes levelet, hanem bármi mást kézzel. És abban a nagy csomagban, amely a kézzel írás népszerűsítését tűzte ki célul, tartozik sok minden installáció az íráspontunk, ott van az Írj levelet Kazinczy Ferencnek kézzelíró pályázat, és ott van a Betűvetők szépíró verseny. Itt az a cél, hogy a fiatalokat, három korosztályt, 5.-6. osztályosokat, 7.-8. osztályosokat és középiskolásokat arra ösztönözzünk, hogy írjanak kézzel. Egy megadott szép irodalmi mű részletet kell mindig lemásolniuk, és hát örömmel mondom, hogy nagyon nagy számban érkeznek a pályamunkák. Idén is megkapta a felhívást 275 iskola, és közel 3000 pályamunka érkezett vissza. Nem tévedés, valóban meg 3000, közel 3000 másolást kaptunk. Ez persze azért is van így, mert teljes osztályok lemásolják az adott szöveget, és aztán küldik vissza borítékba osztályonként például a másolást, de akkor is nagy öröm, hogy a pedagógusok, a diákok fontosnak tartják. Ezt úgy, hogy nagyon népszerű ez a verseny.
Sokat gondolkodom azon, hogy mi az, hogy szép írás, hiszen ugye első osztályban gyöngybetűket írunk, ahogy a tanítónénik mondják az iskolában, szabályos írás elemeink vannak. Aztán bejön az egyéniség. Már 4.-5. osztálytól ott van a gyermek írásképében a személyisége, az egyénisége. De ebben a versenyben mi számít szép írásnak? Ott lehet a gyermek személyisége benne, a különleges írásmódja, vagy itt is a szabvány, szép, magyaros betűkerekítés az, ami döntő?
benne lehet az egyéniség, mint ahogy benne is van. Nyilván egy ötödikes, hatodikosnak még kevésbé alakult ki a kézelírása, tehát nagyon szép munkák születnek abban a korosztályban is. Aztán jönnek hetedik, nyolcadikosok, a középiskolásoknak pedig már ott van benne az egyéniségük. És az nagy öröm mindig, hogyha azt látjuk, hogy következetes egyéni írásmód ott kapunk. Egyébként nyilván a szöveg pontos másolásán túl az íráskép, az egyenletesség, a következetesség, a sorok azonos hosszúsága nagyon fontos. Van egy benyomásunk arról az első rápillantásra, hogy milyen egységes és szép a szöveg, de nagyon sokféle írásképet kapunk. Van, aki szabályosabban, kicsit iskolás módra ír, de nagyon szépen, van, aki az egyéniségét is beleviszi, cifrázza. Azt talán nem szeretjük, ha túlzottan cifrázza valaki a betűformálás, de egyébként pedig nagyon bátran beleviheti az egyéniségét. És azt már az első pillanatra látja az ember, hogy ez az íráskép egyenletes, megvan benne a harmónia, és akkor azt általában szoktuk is értékelni. Hozzáteszem, hogy a döntőben minden korosztályból 10 pályamunka kerül be, a legjobbnak ítélt 10-10-10 írás, és hát valóban nehéz dolga van a zsűrinek ebben a helyzetben, mert azért 3000 pályamunkát kell megnézni, még akkor is, hogyha ez megoszlik a korcsoportok között, és ezt publikálni is szoktuk a döntőbe jutott írásokat a közösségi oldalon, ott megnézheti bárki, hogy milyen sokféle írás születhet. Kicsit cirkalmasabb, kicsit iskolásabb, de mégis mindegyik nagyon szép.
Azt hiszem, annak is nagyon hangsúlyos üzenetértéke van, hogy szép irodalmi szöveget kell másolni, nem csak úgy írni.
Ez a küldetésünk, azt hiszem, hogy ehhez mindig illik tartani magunkat, és meg is tesszük, hogy figyelünk az évfordulókra, hát most is Petőfi szöveget, Madács szöveget az ember tragédiájából, illetőleg Kazinczy szöveget kellett az elődöntőben és elejtezőben lemásolniuk a fiataloknak, és azt is elárulhatom, hogy a döntőben pedig Petőfi szövegek várják majd a fiatalokat, mindhárom korosztályban. Nyugodtan elárultam, hogy Petőfi szövegek várják őket, úgy sem tudják, hogy melyik. Ha pedig az összeset elolvassák addig, az meg külön öröm. Úgyhogy igen, az évfordulókra, a szép irodalmi szövegre mindig figyelünk, már csak azért is, mert mint ahogy minden tevékenységünknek, ennek a versenynek is célja az értékközvetítés, úgyhogy nagyon szép, míves magyar nyelven megírt szövegeket kínálunk, és a szép irodalom, a magyar klasszikus szép irodalom elsősorban tárháza a szebbnél szebb szövegeknek. Nyilván igazítjuk a szövegválasztást a korosztályhoz, az 5., 6. osztályos, 7., 8. osztályos más kap, mint a középiskolás, egyre nehezebb a szöveg, de mindig érthető, és én azt hiszem, hogy öröm másolni a szövegeket, majd a döntőben meglátják a fiatalok, hogy milyen szép Petőfi szövegek vannak. Hozzáteszem, olyan Petőfi szövegek is, amelyet talán nem ismernek, de hogyha ez a verseny a leíráson, másoláson és az eredményen, teljesítményen túl azt is hozza, hogy az esetleg nem ismert szép irodalmi szövegeket elolvassák a fiatalok otthon, akkor az még külön hozadék a vetélkedőnek.
A 3000-es pályázati vagy pályaműszám ugyanolyan hangsúlyos üzenetet küld a Magyar Nyelv Múzeumának, mint ahogy a Magyar Nyelv Múzeuma üzen a szép irodalmi szövegekkel a versenyzőknek, hiszen ez már nem az a kategória, amikor a tanárok motiválják a diákokat arra, hogy gyertek, jelentkezzünk, csináljuk, mert ez is fontos feladatunk, hanem itt már az is érződik, hogy a gyerekek is fontosnak tartják ezt is, hogy bármennyire is a digitális világ az ő világuk, mégiscsak egy nagy kirándulás és egy nagy élmény nekik, hogy újra kézzel írhatnak.
Pontosan, és amiről az előbb beszéltünk, hogy a saját személyiségüket meg tudják mutatni a kézzelírás által és során sokkal inkább, mint a gépelírás által. És valóban ez a 3000-es szám olyan nagy szám, hogy itt már nem arról van szó, ugyanhogy csak a pedagógus ösztönzésére küldik be a fiatalok a pályamunkákat, bizonyára olyan is van, de nagyon sokan nagy kedvel küldik a kézzelírásokat, és próbálják igazolni, bebizonyítani azt, hogy milyen szépen tudnak írni, és azt is, hogy fontos számukra a kézzelírás. És ez mindig reményt ad nekünk a további munkánkhoz, mert hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy nem írnak a fiatalok kézzel, van, aki persze kevesebbet ír, de vannak, akik nagyon szeretik továbbra is a kézzelírást. És hát ha megnézzük a pályamunkákat, akkor azok jó része olyan szép írásról és gyakorlatról tanúskodik, hogy azt kell mondanunk, hogy azok a fiatalok, akik nagyon szépen írnak, valószínűleg sokat, sokszor írnak kézzel, úgyhogy van jelene a kézzelírásnak is. És az a fiatal, aki kipróbálja a kézzelírást, megtapasztalja, hogy az egészen más, mint számítógéppel, billentyűzeten írni, vagy az okostelefonon bepötyögni valamit. És nekem meggyőződésem, nyilván majd megkérdezzük a döntős fiatalokat, nekem meggyőződésem, hogy a döntőbe jutott fiatalok valóban gyakran írnak kézzel, máskülönben nem írnának ilyen gyakorlottan, ilyen kiérlelten.
Az is eszembe jut, hogy ez is egy nyelvi verseny, egy anyanyelvi verseny, mind a mellett, hogy ugye a kézügyességről is szól, de azért az olvasottságról is szól, a jó helyes írásról is szól, és lehet, hogy akik erre a versenyre eljutnak és bejutnak a döntőbe, mondjuk nem tudnának elmenni egy prózamondó versenyre, vagy egy felolvasó versenyre, mert nincs meg bennük az a képesség, vagy éppen beszédhibások, de a szép írásukkal, az olvasottságukkal mégiscsak eljutnak egy anyanyelvi versenyre.
Ez egy anyanyelvi versenyen egyértelmű, hiszen írniuk kell szöveget, alkotnak még akkor is, hogyha más szövegét másolják le, de attól fogva, hogy ők leírják a szöveget, akkor maguk is megalkotják, és aztán újra értelmezik, meg kell érteniük, meg hát csak ugyan szövegértési feladat is, bárhogy is van, egyszerűen eléjük tett szépirodalmi szöveget először meg kell érteniük, hiszen az a jó, hogyha elolvassák, megértik, és aztán újra elolvassák, és aztán elkezdik másolni, de megértés nélkül kevésbé tudják leírni, úgyhogy szövegértéssel, olvasással kezdődik minden, de a döntőbe jutó fiatalok bizonyosan sok-sok szépirodalmi szöveget ismernek, biztosan ismerik Petőfi szövegeit is, és nagy örömmel fogják másolni a Petőfi verset, vagy éppen próza részletet.
Köszönöm szépen a beszélgetést, további jó munkát kívánok!
Köszönjük szépen!
Kedves hallgatóink, Anyanyelvi Szabad Egyetem címmel előadás sorozatot indított a Magyar Nyelv Múzeuma az Anyanyelv Ápolók Szövetségének támogatásával. Az esemény sorozaton fiatal tudósok tartanak nyelvtudománnyal kapcsolatos előadásokat az érdeklődő közönségnek. A Szabad Egyetem programjáról, illetve a Betűvetők Országos Szépíró versenyről Nyíri Péterrel, a Nyelvmúzeum igazgatójával beszélgettünk. A riporter Jászter Beáta volt.